Itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Oklándra kalauzoljuk Önöket. A település községközpont Székelyudvarhelytől 20 kilométerre délkeletre a Kishomorod bal partján fekszik. Első írásos említése 1486-ból származik Okland néven. 1546-ban Okland névalakban említik. A 19. század első harmadától a 20. század elejéig használják a Homorod előtagot a település megjelölésére. Néveredete még kutatást igényel. A falutól keletre emelkedik Kustalivára, amely a 11-12. Századi magyar határvédelmi rendszer része volt. A környék ősidők óta lakott, a Belmező nevű tisztáson bronzkori leleteket találtak. A falu unitárius temploma románkori, a 15-16. Század fordulóján gótikus stílusban átépítették. Mai formáját az 1938-as átépítés során nyerte el. A templom külső déli falán, valamint a templom belső déli, nyugati és északi falain freskó töredékek találhatók. A templom értékes festett kazettás mennyezettel rendelkezik. A legrégebbi kazetták, amelyek a papi székbe vannak beépítve, a 16. századból származnak.
A település 75% unitárius. Az oklandi római katolikus közösség karácsonyfalvához tartozik.
Én úgy nőttem fel nagyapám mellett, hogy mindig is tartottunk állatot, ő nagyon szerette a juhokat.
A munkaidőn kívül hát a család, unokák, besegítek az ifjaknak.
Most már azt lehet mondani, hogy a juhok és a bárányok fűnyírőként is működnek a kertekbe.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Salamon Kálmán és népi zenekara muzsikál. Riportösszeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Thank you.
Tőkés Loránd vagyok, az oklandi unitárius lelkész. Az oklandi szolgálatom kezdete 2022. 2005 és 2008 között haranglábon kezdtem a lelkészi szolgálatot, Ticső Szent Mártontól nem messze. Onnan a kissoronosi gyülekezet, Székelykeresztúr környéke, majd közel 10 évig voltam Csokfalva Erdőszentgyörgy unitárius lelkésze.
Milyen a homorod mentén lelkésznek lenni? Mennyivel másabb, mint mondjuk a kükülőmente? Mennyivel vallásosabb, vagy más lelkületű az itteni unitárius?
Jó elmondani, hogy fél lábbal idevaló vagyok. Homorod karácsonyfalvi édesanyám. Többé-kevésbé mondhatnám azt is, hogy hazajöttem. Bár azért, ha megkérdezzük itt a községben, hogy van-e különbség Karácsonyfalva és Okland között, hát óriási különbségek vannak. Szóval Kiskükülő vidékéről Okland Karácsonyfalva egynek számíthatna, valójában két külön falu, és két külön világlátás is talán. Földrajzi értelemben itthon vagyok, de hát Okland mégsem a szülőfalum. Mi a különbség a két vidék között? Először is Kiskükülő vidékén az unitárius közösségek szorványosan vannak. Tehát valójában Szovátától Balavásárig, tehát a Székely Kiskükülő mentén csak Csokfalva unitárius. A többi település abszolút református. Tehát magyarán református tengerben, vagy unitárius püspök idézőjelbe. Meg vannak ennek az előnyei, tehát minden eseményre, ami a völgyben, vagy a Szovátától Erdőszentgyörgyig történt, mint a másik felekezet képviselőjét, lelkészét meghívtak, hiszen egyedül unitárius, elérhető lelkész én voltam. Homorod vidéke viszont ennek az ellentéte, hiszen a Homorod mente az szinte 100%-ban unitárius. Lövétét leszámítva, de a többi két víz mentén többnyire unitárius települések vannak. Így itt minden falura jut egy unitárius pap, itt mások az energiák, talán erősebb is a kihívás, a bizonyítási vágy, talán van egyfajta rivalizálás, hiszen mindegyik lelkész a saját közösségében bizonyítani akar, bizonyítania kell, hiszen ezek a falvak fűzérként élnek egymás mellett. Itt a hírek gyorsan mennek, és az összehasonlítási alap az erős, könnyen hasonlítgatnak. Ilyen szempontból pörgősebb az élet.
Ez jó, hogyha hasonlítgatnak? Meg gondolom, ugyanígy vannak a református lelkészek is, meg a katolikus plébánosok is.
Hát, hogy jó-e vagy nem, de engem nem érdekel. Tehát ez különösebben nem izgat, hogy mihez hasonlítgatnak. Itt nem az a cél, hogy most valamilyen versenyfutásban tevékenykedjünk, minden közösségnek megvannak a maga sajátosságai. Ezt a helyi lelkész tudja legjobban, és megvan minden lelkésznek, pláne én most 20 éve lelkész vagyok, ki van alakulva már egy világlátás, egy munkatempó, egy munkamódszer, amelyet napról napra, hétről hétre elvégzünk. Meggyőződésem, hogy munkálkodni kell, dolgozni kell ezért a egy közösségért, annak a hitéért, annak erősítésért, összetartásáért. A módszerek változhatnak, a cél az úgy is, hogy itt a földi Isten országot építsük.
Oklandon, vagy ahogy még szokták hívni, Homorod Oklandon, mindenki unitárius vallású?
A település 75% unitárius. Jelenleg a faluban a római katolikusok. Az oklandi római katolikus közösség Karácsonyfalvához tartozik, tehát Karácsonyfalvi plébániához, annak a filiája. Itt egy kápolnácskájuk van.
Reformátusok nem élnek, vagy ortodoxok?
A református is van néhány, ők a Homorod Szent Mártoni Anya Egyházközségnek a szorványa. Talán van néhány ortodox, őket nem tudom hova tartoznak, valószínűleg Kőhalom vidékire.
Jelenleg hány hívet pásztorol a tiszteltes úr, hány unitárius lélek van itt?
Nyilván tartásunkban 300-an vagyunk, ebből a faluban élő 260-270 lehet. Vannak, akik külföldön dolgoznak hozamosabb ideig. Van olyan, aki bent Székelyudvarhelyen él, de mégis ide tartozik. Valójában itt a faluban élő unitárius 270 lehet. A településnek van azonban egy szép korfája, ami kimagaslik a környékből, hiszen 300 nyilvántartott között 42-16 év alatti gyerek van. Ez nagyon szép szám, hiszen a gyülekezetnek így több mint 10%-a kiskorú, és ez azért a környékhez képest egy nagyon szép arány, nagyon jó arány. Viszonylag elég sok a fiatal házas, akik itt maradtak a faluban. Itt találtak munkahelyet, vagy innen ingáznak be a városba. A gyerekeik már itt születtek, nem is igazán van egy gyerekes, tehát itt már 2-3 gyerekes fiatal házasok vannak, úgyhogy ennek a falunak ilyen szempontból környékhez képest mondhatni, hogy pozitív a demográfiai mutatója. Mi lehet ennek az oka? Gondolom én, hogy családonként változik, tehát erre nem biztos, hogy van egy egységes válasz. Nekem 4 gyerekem van, és amire az adás lemegy, talán az 5. kislány is megszületik. 4 fiam van, Ha engem kérdeznek, személyes válaszom, magánválaszom az, hogy ehhez egy nagy fok hit kell. Nyilván a mai világnak az a célja, hogy bizonytalansággal töltse el az embert. Félj a holnaptól, félj, hogy mi lesz a gyermekeiddel, vajon ha megnőnek, akkor fognak-e boldogulni. Ugye sokba kerül már tényleg az iskoláztatás, van egy ilyen trend, van egy ilyen divat, hogy a gyerek mindenhova el kell járjon, angol órán, zene órán, plusz román órák, plusz magyar órák, mert ja Istenem, akkor kell sikerüljön a 8. osztály végén a vizsga, de akkor jusson be egy jó iskolába, de akkor majd az érettségi sikerüljön, de akkor legyen majd egy jó munkahelyed, de stb. Stb. És ez a fajta állandó stressz alatt, félrevert harangok alatt nem igazán lehet jó és tiszta belső érzésekkel családi hajlékot, családi melegfészket építeni. Ezért rossz a mai világnak az üzenete. Úgy is van kitalálva, ha megfigyeljük, hogy mindenhol egy-két gyerekes családmodell van sugalva, ha nincs is kimondva. A programok, a vásárlások, az üzletben az akciók, maga az autógyártóipar is. Több az 5 személyes autó, mint a 7. Ez ilyen beszédes dolgok ezek. Hogy mi az oka annak, hogy Oklandon mégis viszonylag sok fiatal házas van és ott gyerekek vannak. Ennek egyik oka talán az, hogy megtalálták azt a módját, hogyan lehet dolgozni. Hiszen ezen fiatal házasok között, fiatal alatt olyan 40 év körülieket kell érteni, gyerekeik már nagyobbacskák, de a helyi szociális ellátóközpontban találtak munkahelyet, ez nagy segítség volt Hajdanán is, ugye Oklandon. Különféle beosztásban vannak, tehát a karbantartótól a pedagógusig, és a bentlakásfelügyelőtől a takarító személyzetig, de mindegyik egy kenyér, amikor haza kell vinni. Ugyanakkor dolgoznak sokan a földeken, megművelik a földjeiket, állattartás, főleg szarvasmarha, valamint a földjeik után van a földtámogatás, az is egy jövedelemnek számít, hogyha vigyáznak is, megművelik a földjeiket. És van néhány családfő, aki bent a városban tanít, vagy éppen egyéb munkahelyet talált, ingázik. Ebben a viszonylag kicsi faluban, vagy Erdély viszonylatban, egy közepes falucskában megtalálták a számításaikat sokan.
gyereket kereszteltünk, amióta itt vagyunk?
Egy-két keresztelő volt, és kilátásban van újra, tehát a következő évben is 3 keresztelés már várható. A temetések sajnos azokból egy is sok, ahogy szoktuk mondani. Temetés is van, bár nem előzte meg a keresztelések számát az elmúlt 3 esztendőben. A statisztikát nyilván nem 3 évre visszamenőre szokták felállítani, tehát a statisztika az kegyetlen dolog, nagyobb évtizedeket ölel át, de az eltelt 2-2,5 esztendőben pozitív és élni akarás van a település lelkületében.
Esketési szertartást is kellett tartani?
Amióta itt vagyok Oklandon, az esküvők, amelyek voltak, azok megtörténtek azért, mert akkor volt az ideje. Ne feledjük el, hogy a COVID járvány miatt nagyon sok esküvő és lakodalom elmaradt, ezért volt olyan eset, hogy gyerek megszületett, és az esküvőt akkor tartották, mikor a járvány lejárt.
Hány százaléka jár a híveknek istentiszteletre?
Ez egy jó templomos közösség. Átlagos vasárnapokon is, tehát amikor uborka szezon van idézőjelve, tehát egy nyári, csendesebb vasárnapok, amikor nagy meleg van, sokan munka talán, vagy nem ünnephez kötődünk, itt akkor is 20-on felül van a templomban levők száma, de hát nyilván ismétlem, itt a gyülekezet élekszáma 300, amiből 270 él a faluban. Ebből, ha leszámítjuk a csecsemőket, a kicsi gyerekeket, ha leszámítjuk a járásképtelen fekvőbetegeket, éppen kórházba levőket, az éppen elutazókat, az éppen munkában levőket, az éppen hivatásokat, kötelességüket végzőket, akkor ez a szám azért jóval 200 adat lesz, aki aznap vasárnap eljöhetne. Ilyen értelemben, ha így számolom, akkor a gyülekezetnek 10-15%-át látjuk vasárnaponként a templomban. Ha meg pozitívan fogom meg, akkor a gyülekezetnek 20-25%-a jelen van. Ez messze az erdélyi átlag felett van. Fiatalok is járnak, tehát a gyerekekből is vannak, akik rendszeresen járnak templomba. És itt nem csak a konfirmandusokról van szó, hanem akik éppen itthon vannak, hazajönnek hétvégére a városról, a nagyszüleikhez. El szoktak jönni a templomba. Tehát a hitéletnek ez az oldala, az biztató. Más tekintetben ez a gyülekezet is nem lóg ki a trendekből. Egyre nehezebb megszólítani, hiszen nagy az inger, ami érkezik. Versenyt futni egy televízióval, versenyt futni a világhálóval, az abban található figyelemelterelő mindenféle műsorokkal, filmekkel, híradóval, információ özönnel. Ez önmagában a fennmaradó munkán kívüli szabad idejüket azért úgy leköti. Ezért az olyan tevékenységek, amelyek nem a templomi szertartás, hanem az egyéb egyházi tevékenységekhez kötődik, azokban nehezebben lehet megmozdítani. Nem akarnak már eljönni otthonról. Ki kell mindig valamit csalogatni, ezért kialakult az a szokás itt is és máshol is, hogy a legtöbb egyházi esemény, amellyel tisztelgünk öregek előtt, vagy anyák napján, nemzeti ünnepekkor, a karácsonyi műsor, ezeknek az oroszlán részét a gyerekek viszik, hiszen ők tanulják be a verseket, az énekeket, és ők az aktívak. Adventi csendes estéket a hölgyeknek szerveztünk az elmúlt évben, nagyon szívesen jöttek erre. De az advent az 4 hét. Ugyanakkor a felnőtt emberben az működik, szeretne mindig újat. Az egyháznak pedig nem az a sajátosság, hogy állandóan kaméleon szerepet játszani, minden 2 hétben valami új ötlettel rukkoljunk elő, hogy csak éppen azért is bevonzzuk az embert. Viszont az a kérdés merül fel ilyenkor, hogy vajon ezért az egyháznak a szerepe. Az lenne az igazi protestáns szemléletű felnőtt unitárius, akik maguktól kezdeményeznének, szerveződnének, hiszen a reformáció egyik nagy vívmány éppen ez volt, hogy a protestáns egyházak hívei, közösségei, gyülekezeti tagjai, felnőtt tagjai önszerveződő módon akartak részt venni az egyházközségi életben.
Közmunkázni még lehet?
Közmunkázása működik, hál' Istennek. Mindig a gondnok megszólítja a férfiakat, vagy éppen a hölgyeket, a nőket, amikor szükség van, ugye munkától függően. A közmunkázás az megvan. Jönnek fiatalok, az édesapák küldik a gyerekeiket, ha olyan a munka, tehát fafelvágáskor, fa elrakáskor, 13 éves kisfiú ott van, 16 éves fiúk itt vannak, de itt van a 40 éves édesapas, itt van a 60-70 éves nagytata is. Tehát ilyen szempontból él ez a közmunkázási hajlam. A nagyobb eseményekkor, amikor női munkára van szükség, virágültetés, kertészkedés, eseményekre való készülés, tehát főzés, a gyerekekkel való foglalkozás az egyházközségnek a vallástáboraikor, akkor a 10 éves leányok, majd az édesanyák és a nagymamák is ebbe szívesen becsatlakoznak. Úgyhogy ilyen értelemben itt ebben a faluban még a közmunkázási hajlam megvan, jó. Persze a világ és a világi törvények ezt is egyre inkább kiszorítanák, hiszen itt most már nagyon kell vigyázni a munkabiztonságra, a baleset veszélyre, már minden törvénye szabályoznak. A főzéseknél már ugye különféle elvárásoknak is meg kell felelni. Tehát megvannak a törvénynek azok a hátrányai, amelyek visszahúzó erővel hatnak a közmunkázás morálra.
Az is számít, hogy arányában fiatalabb a prezsbitérium?
Nem gondolom, hogy ez számít, mert ezek a prezsbiterek, amikor nem voltak még prezsbiterek, ugyanúgy eljártak közmunkázni. Ez része a falu életének, benne van a zsigerekbe, és úgy gondolom, hogy ha vigyázunk, akkor benne is marad.
A parókia szomszédságában van egy gyönyörű szép templom. Én úgy tudom, hogy ez műemléktemplom. Nagyon régi? Most nagyon jó állapotban van, mert a közelmúltban felújították.
Hát ez egy csoda templom, Erdély egyik legszebb temploma. Két nagy részből áll a templom. A régi hajó 13. századi, ezért 200-as évek közepén épült. Az újabbik része, a toldás pedig 1937-39 között, az Debreceni László műépítésznek a tervei alapján. Így a templom egy kimagasló értéket képvisel, nem csak az unitárius templomok sorában, hanem mutatni a magyar művészet történetben. Ugyanakkor a templom belső egy külön világ, hiszen 2018-ban restaurálták és tárták fel teljesen az északi falon a Szent László legenda freskót, ennek az oklandi változatát. Egy korai freskóról van szó, 14. századból származik. Valamint a templom mennyezete, mind a két mennyezet, helyi Elekes András 18. századi festőasztalos dinasztiának a kazettás mennyezete, amelyet két nagy csoportba lehet beosztani. Van két önkazetta, amely ritkaság, sőt az egyik a világon egyedülálló, ez a Kopernikusz napközpontú rendszerét ábrázolja, a Systema Copernicanumot, amelyet az akkori lelkész iskola rektor Kuti András vonalaz meg, az ő ötlete nyomán festődik meg ez a kazetta. Elekes András mennyezőmester festi meg 1771-ben. Valamint a szomszédságában, hogy szokták mondani idézőjelben, húsvét számító naptár. Ez arra volt hivatott, hogy kiszámítsa, hogy mikor esik húsvét, és ezt a helyi lelkész Mezei Mihálynak hívták, tudós ember, hogy meghatározza a kazettán magát, író és tudós ember a kazettának a tervezője. Ez a húsvét számító naptár 1899-ig volt érvényes. E két tudománytörténeti érdekességű kazetta szokta vonzani a látogatókat, ugyanakkor a kazetták sorában van jó néhány alakos ábrát ábrázoló kazetta. Ezek az alakos ábrák kétfejű sas, hal, hurkosfarkú kígyó, növényi leveleket, aggancsot hajtó szarvas, páva, galamb. Ezek a szimbólumok egy olyan gondolkodásmódra emlékeztetnek, amelyek régebbiek, mint maga a festett kazettás mennyezet. Emléke egy olyan gondolkodásmódnak, amely Istenről, a mennyországról, a túlvilágról és az evilágról is egy olyan elvont képet tudott alkotni, amelyet mai szóval úgy neveznénk, hogy költészet, úgy neveznénk, hogy művészet. Az a sajnálatos, hogy ez a fajta elvont gondolkodásmód napjainkban úgy lassan kihull, tehát a történelem rendjén nyilván kiesett ez a fajta világlátás. De itt a kazetták sorában még ennek a 18. század emléke ott van. Ugyanakkor a 1786-os mennyezet kazettán már csak egy alakos ábrát tudunk felfedezni. Egy kakas van felfestve. Nyilván ez is a legkeletibb pontjára a kazettás mennyezetnek, tehát ott a nap felkel, ugye a reggeli hírnök ábráját festette meg már az ifjú Elekes András a 18. század végén.
Volt olyan időszak, amikor bizonyos kazettákat le kellett takarni, vagy el kellett tüntetni?
A 19. században az akkori lelkész leírása szerint a kétfejű sast lefestették. Hát emögött az a gondolat húzódhatott meg, hogy őket emlékeztette a Habsburg elnyomásra. Valójában a kétfejű sas Ez nem csak Habsburg címerállat, hiszen nagyon sok ország címerében benne van, a balkáni országok címerei között felfedezhető. Valójában egy nagyon ősi jelkép, eredete viszonyulik az írott történelem kezdetéig. Valójában a feltámadás jelképe, múlt és a jövendő, a fenti és a lentinek az örök szimbóluma. Az a szimbólum, amely arra hivatott, hogy egyik fejünkkel visszatekintsünk, vissza is nézzünk a múltba, tehát honnan jöttünk, de nagyon fontos, hogy előre nézzünk, hogy merre tartunk. Tehát ilyen értelemben ez egy egyensúly állapot, amely azt üzeni most is, amikor beülünk az oklandi templomba és felnézzünk a mennyezetre, azt üzeni számunkra, hogy múlt nélkül nincsen jövendő. Ez a madárnak az egyik legszebb példája a magyar népmeséből, amikor a Hajnalka mesehőst az alvilágból fel kell hozza ez a madár, hiszen lent az alvilágban reked, cserbe hagyják a barátai, és megmenti a madárnak a fiókáit. Hazatérő anyamadár azt kérdi, hogy cserébe mit kérsz a fiókáim megmentéséért. És azt válaszolja, hogy hát ha lehet, akkor vigyél vissza a felső világba. Dilettani értelemben az alsó világ az ösztönök szintje, az alvilág, a felső világ pedig a lelkiség világa, tehát egy erkölcsi szintre való emelkedésnek a mesei példája. Azt mondja a madár, hogy hát rendben van, ülj a hátamra, de mielőtt a hátamra ülnél, a bal kezedbe tegyél kenyeret, jobb kezedbe tegyél húst, amikor a fejemet jobbra fordítom, repülés közben húst adjál, amikor balra fordítom, akkor kenyeret adjál. De hát, amikor érdenek fel a felső világba, mind a két táplálékforrás elfogy, és madár nyújtja ugye a csőrét, a mesehős pedig elé kapja a bicskáját, és önmaga húsából, lábából, kezéből adogat a madárnak. Amikor meg felérnek, akkor kiderül, hogy járásképtelen. Tehát se lába, se keze. A madár visszaadja neki ezen végtagjait, hogy még erősebb legyen. És mesehős pedig tovább tud indulni. Tehát a történetnek az evangéliumi rangú üzenete épp az, hogy itt a földön valahogy megtalálja mindenki a saját maga kétfejű madarát, amelyre felül, hiszen itt a felemelkedés és az ösztöni létről, az anyagi világból való felemelkedésnek egyetlen lehetséges útja az az, hogyha tudunk magunkból önkéntesen hozni áldozatot. Testben meg kell néha teressünk, áldoznunk kell valamit azért, hogy egy hitben, erkölcsben egy magasabb szinte juthassunk. Tehát ilyen értelemben a templomnak ez a szépsége, ez jelen van, és én hiszem azt, hogy a ma is ott imádkozó oklandi unitárius ember számára ez üzenettel bír. Üzenni, hogy merre van az igazi lelki felemelkedés. Thank you.
orgona szó van az istentiszteleteken?
Igen, egy jó működő orgonánk van, Debreceni László tervezte. Érdekes megemlíteni, hiszen Vetyáz község levéltárában megvan az a levele ennek a híres műépítésznek, aki Kós Károly kései tanítványaként tervezte meg ezt az orgonát és a templomnak ezt a részét is, 1938-39 tájékán. Hátrahagyja, tehát az oklándi hívek lelkére köti levelében, hogy megkéri szépen, hogy ő eltervezte ezt az orgonát, ugye népies, magyaros stílusban, és megkéri a gyülekezetet, hogy ehhez a tervhez ne nyúljanak hozzá. Tehát ne kezdjenek bele egyebeket, hogy ő írja faricskálni, vagy ráfesteni, mert ő nem magyarkodni akar, hanem magyart akar. Tehát az orgonánk egy magyar népművészetből ihletődő hangszer, a templomnak a lelke, és ez hál' Istennek a kántornőnk által minden alkalommal meg tud szépen szólalni.
Harangszó is van délben.
Igen, minden délben emlékszünk Hunyadi Jánosunkra, megemlékezünk a Nándorfehérvári diadalról, tehát déli harangszó megvan a faluban, a templom tornyában. Két harang lakik. Az ünnepekkor, az esti harangszókor újra meg újra azt hirdeti a falu felé, hogy ne féljetek, mert amíg a harangok zúgnak, amíg a harangok megszólalnak, addig itt van hitélet, van egyházközség, van templom. Istennek a jelenvalósága a templomon keresztül is újra meg újra érezteti erejét és hatását.
A templom kertben van két kopjafa és van egy mellszobor. Ezek kiknek állítanak emléket?
A nagyobbik kopjafa az a világháborúban elesett hősöknek állít emléket, de amikor Kelemen Imre lelkész esperes idején azt a kopjafát felállították, az ő naplóbejegyzés alapján nem írhatták rá az elesett hősöknek a neveit, hiszen az 50-es években volt, ezért úgy hagyja hátra egy kéziratában, hogy majd talán eljön az idő, amikor erre a kopjafára fel lehet írni mind a két világháborúban elhunyt oklándi katonák neveit. Még ez nem történt meg, ez még egy feladat és egy pótlásra szorul. A másik kopjafa a kisebbik, amely egy szikla hegyen áll, azon Nagy Magyarország van belegravírozva egy fémtáblába, a tiszteletbeli székelyek állították. Ugyanakkor vele átellenben egy szobor van, egy mellszobor, 2020-ban elhunyt Kelemen Levente elkiszelődnek a mellszobra. Hadd említsem meg, hogy az egyházunk 450 éves fennállásakor egy emlékkövet állítottak, ugyancsak a templom udvarán, amelyen az elmúlt 450 évben itt szolgáló unitárius lelkészek névsorát gravírozta fel a művész.
Lassan öt gyerekes családapa, tiszteletes úr. Hosszú távon lehet tervezni Oklandban?
Okland egy élhető gyülekezet, egy élhető hely. Sok fiatal család van, sok gyerekkel. Okland család értelemben a gyermekeinknek pont azt adja meg, amit nagyon sok helyen már nem találunk meg. Egy olyan hely van a templom és a papilak, ennek környezete, amely nem főút, hanem egy félreeső mellékutcája a falunak. Itt zajlik a falunak az élete. Ez nem az a falu központja, mégis itt történnek a nagy események, itt vannak a nagy gyerek játszódások, itt szaladgálnak a gyermekek, itt bicikliznek. Így gyermekeim számára ez a környezet a legszebb, talán is a legjobb, amit adhatunk nekik. Nyilván ők ezt majd később fogják megköszönni. Egy fiatal gyereknek most nyilván a városi lét vagy a pezsgő város lenne a vonzó, de megköszönik a szüleiknek majd 30 év múlva talán, hogy milyen jó volt akkor, amikor gyermekként tudtunk csintalankodni a templom körül, a papillak körül levő patakban, patakászni, vagy hazajáró csordát megbámulni, bivajokat látni, biciklizni a szomszéd gyerekekkel, mert itt ugye sok gyerek van az utcában. Ez az élmény itt megadatott. Ugyanakkor lelkészként egy élő közösségnek vagyok a lelkésze, egy csodaszép templomban, mondhatni szinte több unitárius közösség. Mire vágyhatna többre egy lelkész, mint sem az, hogy legyen meg a lelki nyugalma, legyen meg a család békéje, és a többit meg valahogy hittel, kitartással belekapaszkodunk mi is a Jóistenbe, és próbálunk madárhátán megkapaszkodva repülni. Jelenleg úgy gondolom, hogy ez egy olyan lelkészi hely, amely lelkileg feltölt, terveket ad, jövőképet nyújt. Érdemes volt ide lelkészként érkezni, amiről álmodik egy ember, megtalálhatja.
Hadekeni Kürebeka vagyok.
Milyen az élet itt Oklándon?
Végezzük a dolgunkat. A munkaidőn kívül hát a család, unokák, besegítek az ifjaknak.
Kicsik a gyerekek?
Van egy 11 éves és egy 5 éves unokánk. A három gyerek után két unoka, de most már jön a harmadik.
Itt járnak Oklándon iskolába?
Nem, Csíkszeredában van a fiú, és a kislány pedig Homorodújfalun óvodába.
Mennyire szeretik itt Oklándon? Gondolom, amikor hazajönnek, akkor a mama kedvencei.
Jaj, hát nagyon szeretik, hát mindig itt lennének, ha ne kéne menni iskolába.
A szomszédokkal összejárnak-e? Mert régebben itt is hagyomány volt az, hogy azért, ha látta a szomszéd, hogy dolgozom, és volt ideje, segítette. Ez ma még divat-e, hogy segítsük egymást, ha tudjuk?
Homorodújfaluban igen. Itt is segít, de Homorodújfalun még ma is megvan ez.
Gazdálkodni is kell? Vagy elég az otthoni kiskert, a háztáji, mert máshol is kell teljesíteni?
Én személyesen nem gazdálkodok, de a gyerekeim igen.
Azt hallom mindenfele, hogy sok fiatal külföldben gondolkodik. De itt Oklándon nagyon sok fiatallal beszélgettem, aki lát itt jövőt. Itt képzeli el a családi életet. Ön tapasztalja-e azt, hogy a rokonságból inkább vágynának külföldre, mint itthon maradni?
Én nem igazán tapasztalom a családi körünkben. Nem jellemző ez.
Mi vonza ide Oklándra? Mi jó ebben a településben? Mert mindenhol azt hallom, hogy itt jó élni, jók a feltételek, jó a közösség, erről is beszélnek.
Valószínű, hogy ez vonza ide, de valóban nem jellemző, Újfaluról is nagyon kevesen mennek el.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Gudrolel vagyok, Okland polgármestere, mellette mellékvállalkozásként juhtartással is foglalkozunk.
Van sok juh a gazdaságában?
Én úgy nőttem fel nagyapám mellett, hogy mindig is tartottunk állatot, ő nagyon szerette a juhokat. Akkor szálos juhokat tartottak, mert itt ugye az bírja inkább az éghajlatot. 2012-ben én is újra nekifogtam, akkor kevesebb birka volt, még a falu juhaiból is vállaltam el. Két esztendőt juhászkodtam, rájöttem, hogy mindkettőt nem lehet csinálni. Akkor elmentem 2014-ben Magyarországra, hoztam húsfajta juhokat, magyar merinót, azt kevertem Texel és Île-de-France bervécsekkel, most olyan 250 körüli birkán van, ami húsra van. Most is ma vannak olyan bárányok, amelyik vágósúlyban vannak, ilyen 25-30 kilósok. Az a jellemző ezeknek az állatoknak, hogy 8-10 hétre, két és fél hónapos korra elérik a vágósúlyt, ilyen 30-35 kiló.
Mennyire gond az, hogy most karantén van az ilyen kérődzőkre?
Én nem éreztem, én itthonról a bárányokat mind el tudtam adni. Ugye maga a húsa, ez nem annyira kövéres. Nincsen fagyú rajta, itt a környékre, Székelyudvarhelyre most is, vagy 10-et eladtuk.
Mennyire bírják a mi éghajlatunkat, vagy direkt ide van nemesítve?
Kik a körönfájás az, ami nem bírja annyira, többet kell pucolni a lábukat, másképp rendben vannak. Én úgy gazdálkodok, hogy itthon éjjel úlba vannak, nappal kimennek a legelőre.
Lehet embert kapni, aki kihajtsa őket, vagy hogy oldják ezt meg?
Ha az embert úgy vesszük, mint kollégát, nem mint szolgát, akkor lehet kapni. Hála az Istennek, én öcsémmel együtt lakok, mi megoldjuk nagy részét, van egy emberünk, aki napközben kihajtja a legelőre, visszahajtja, itassa, de mi öcsémmel közösen megoldjuk a problémáinkat.
A medve meglátogatta az állományát, elrabotva egy juhot?
Mivel, hogy a falu mellett vagyunk, nem volt probléma a medve problémával.
A juhtejet nem próbálja feldolgozni? Vagy abból nevelik a bárányokat?
Ezek az állatok akkora méretűek, hogy 100-120 kilósok, ott nem kerül ember, aki megfogja és megfelje, de ez inkább húsra megy. Két esztendőben háromszor tudnak ellenni, hogyha úgy rakod be a bervécseket.
A téli takarmányozásuk az megvan oldva?
Hál' az Istennek, ahhoz képest, hogy szárazság volt, elég sok takarmányunk van, elég sok földet, vagy 50 hektár földet művelünk meg, úgyhogy száros takarmányunk van, gabona nem lett elég, de azt megvásároljuk.
Ez a jó példa ragadós, más is gondolkodik hasonlóban?
A faluból is többen vittek el, vettek meg tőlem bárányokat, továbbtartásra, nem sokat, tehát otthon a kertben, most már azt lehet mondani, hogy a juhok, a bárányok ilyen fűnyírőként is működnek a kert.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Hargita megyei Oklándon készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben Godra Lehel polgármesterrel, Benedek Mihály mezőgazdasági referenssel, Kelemen Éva tanárnővel, tiszteletes asszonnyal, Benedek József Gyula iskolaigazgatóval, Egyed Anna háziasszonnyal és Makkai Csongor gazdálkodóval még több érdekességet próbálunk megosztani erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.